eredményes élettalálkozó 2013. február 8-a. A siker szerelmesei harmadik rész. Rossz szokások.
Egy sorozatnak vagyunk az elején, közepén, amely igazából az isteni kijelentés életünkben, életünkre gyakorolt hatását és jelentőségét akarja felemelni. A 119. Zsoltára központi gondolatunk, amely újra meg újra egészen zavarba ejtő és egészen csontig hatoló módon mondja el, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy Isten kijelentette magát, hogy Isten szólt, hogy Isten adott szabályokat, értsd jól törvényt, értsd jól útmutatást, értsd jól választ az életünkre. És hogy nem csak választ adott, nem csak egy hideg számító tanárként leadta az anyagot, vette a kalapját és hazament, hanem úgy beszélt hozzánk, mint ahogy egy apa beszél a gyerekeihez, akiknek az életét adja. Úgy beszélt hozzánk, mint valaki, akinek fontosak vagyunk. És ebben a sorozatban fogunk tovább menni, és csak nagyon remélem, hogy átmegy, amit hallanunk kell. Csak remélem, hogy ha hallgatod ezt a felvételt, és esetleg még ez az egész furcsa neked, hogyha nem vagy benne biztos, hogy egyáltalán létezik Isten, és egyáltalán nem vallod magad kereszténynek, ez egyáltalán nem probléma, hogy értem. Az, hogy ki minek vallja magát, az hetedrangú. Az egyetlen dolog, ami számít, az a valóság. Az egyetlen, ami számít, az az igazság. És az, hogy te ismered-e. És az, hogy a döntéseidet ez alapján hozod-e. És ha ismered az igazságot, akkor szabad ember vagy. És erről szólnak ezek a szavak. Úgyhogy álljunk meg itt egy pillanatra, imádkozzunk, és aztán menjünk tovább. Mennyei Atyánk, mindenható Teremtő Isten, aki az eget, a földet és mindent, amit mi ismerünk, létrehoztál. Te, aki oka vagy mind annak, amit mi valóságként ismerünk. Te, aki a válasz vagy az életünk minden kérdésére. Kérünk, hogy áld meg ezt a reggelt. Kérünk, hogy egy természet feletti módon egészen csodálatosan tedd érthetővé, világossá számunkra azt, amit mondtál. Add, hogy új felismerésekre jussunk, hogy megszabaduljunk olyan láncoktól, olyan bilincsektől, amelyeket hazugságok tettek az életünkre. Ments meg minket a tévedésektől, a hibáktól, amelyekért szükségtelenül fizetünk árat az életünkben. Szabadíts meg minket. Szabadíts meg minket. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Úgyhogy a sorozat címe és fő témája ez, hogy mi tarthat vissza minket Isten kijelentésétől, Isten tanácsától, a Bibliától. És több mint, azt hiszem, két alkalmat vagy hármat szántunk, majd hogy nem annak, hogy felemeljük, hogy megmutassuk a jelentőségét ennek a könyvnek. Hogy mit jelent, hogy a valóság végső oka Isten, mindennek a létrehozója, amit te ismersz, elárulja, hogy mi hogyan működik. Hogy megválaszolja az életedet. hihetetlen jelentősége van. És csak muszáj, hogy ezt lásd. Muszáj, hogy újra meg újra emlékeztesd magad rá, hogy mindaz, amiért a világ emberei az életüket adnák, az itt van ebben a könyvben. Tehát, hogy egy egyenes kijelentésünk van a forrástól. A legrövidebb út, amit el tudsz képzelni, megkérdezheted az alkotót. Kicsit vicces, mint azt hiszem a Matrix második részében, igaz? Neo bejutott, eljutott a forráshoz. És igazából beszélt a Matrix tervezőjével. Ott tette fel a kérdéseit. És a Matrix tervezője egy hideg, úgymond ostoba számítógép volt, úgyhogy a válaszok, amiket adott, nem voltak több információnál, de a gondolat zseniális, igaz? Úgy értem, hiába figyelem meg azt, ami kívülről látszik, ami igazából érdekel, az a végső következtetés, az, ami belül van, amitől az egész működik. Úgyhogy ez az én kérdésem, hogyha van egy forrás, ha van egy a lehető legrövidebb út a válaszokhoz, sőt több a megoldáshoz az életedre, akkor mi lehet az, amitől megállunk a gólvonal előtt 2 centivel? Úgy értem, tudod, mint amikor a világbajnokságon a játékidő vége előtt fél perccel a csatár rúg, és a döntetlenből, tudod, fél perccel a játékidő vége előtt lő egy kapufát, ahonnan bepattan. És 1-0, és ők a világbajnokok. De aztán azt mondják, hogy nem, állj, stopp. A kamerákkal vették az egészet, visszajátszák, és a kapufáról a gólvonal elé pattant. És onnan ugye kifelé, így. Egy fél centivel a gólvonal előtt volt a labda. És hosszabbítás van. Úgy értem, tudod, hogy történhet meg, hogy ennyire közel vagyunk, és azt az utolsó fél centit, azt nem tesszük meg. És talán jobb az a példa, hogy tudod, gurul a labda, és megáll a gólvonal előtt. Nem állhat meg! Úgy értem, nem, tudod. Ott a gólvonal, tudod, a csatár kicserezte a kapust, túl messze kijött, tudod, elesett, és épp meg tudta rúgni a labdát, és a labda lassan gurul. És megáll a gólvonal előtt, és odaér a kapus, és kikapja a labdát. És tudod, hogy történhet meg velünk, hogy itt van az életünk gólja, a kapuban ülsz, ugye értem, tudod, és esetleg mégsem lesz a tiéd a győzelem. És a dolog úgy történik, hogy csapdákat állítanak nekünk. Hogy egy szellemi háborúban élünk, ahol nem mindenkinek érdeke, nem mindenkinek célja, hogy te berúgd azt a gólt. Ahol az a hatalom és az a szabadság, amivel jár, hogy berúgod a gólt, amivel jár, hogy ismered ennek a könyvnek az üzenetét, az félelmetes. És éppen ezért sokan vannak, akik nem akarják, hogy ezt lássuk. És ugye hívő emberekként tudjuk, hogy van egy természet feletti ellenségünk, egy bukott angyal a seregével, aki nagyon is tisztában van annak a jelentőségével, hogy mit jelent, hogyha te ismered ennek a könyvnek a tanácsát, hiszed azt, és éled azt. Éppen ezért ő pontosan tudja, hogy mit veszít, ha téged nem tart távol ettől a könyvtől. Pontosan tudja, hogy mekkora bukás, ha az a gól bemegy. És éppen ezért dolgozik rajta, hogy távol tartson minket. És erről beszéltünk legutóbb, hogy a 9 okból, amit ebben a sorozatban át fogunk beszélni, az első a szellemi háború. És ezt nem fogom megismételni. Az előző üzenetünk erről szól. A következő egy nagyon prózai, és ezzel kezdjük ma, ezek a rossz szokások. Ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ami azt jelenti, hogy a meggyőződések, amikkel élsz, információból épülnek fel. És ha a valóságról szeretnél egy meggyőződést, akkor igazából Isten tanácsával kell megtöltened az agyadat, a meggyőződések a Bibliából kéne, hogy felépüljenek. Ehhez viszont a Bibliát hallanod kell, olvasnod kell, és ehhez meg időre van, és némi elkötelezettségre szükség. Nagyon egyszerű, nem? Prózai? Nagyon egyszerű. Olvasod-e a Bibliádat? Jaj, nem kell. Ugye, te a vallásod nem írja elő, és nem leszel szentebb, ha olvasod. Csak okosabb leszel. Tehát ne esd félre, nem arról van szó, hogy van egy vallásunk, ahol a vallásunknak van néhány követelménye, és az egyik, hogy minden nap olvasd a Bibliádat. Nem, hanem arról van szó, hogy a hit hallásból van. Ugye, te egy szabad lény vagy, aki hitből, azaz a meggyőződéseid alapján hozod a döntéseidet, de mivel a meggyőződéseid hamisak, vagy sekélyesek, ezért rossz döntéseket hozol a szürke hétköznapokban, és egész életedben szívsz, mint a torkos borz. A világ nem kérdezi meg, hogy akarod-e hallani a tanácsait. A világ kirakja óriás plakátokra, a világ elvisz moziba, a világ tévét ad neked, a világ újságot osztogat a metrón. És semmi gondolom a metró újsága, bocsánat, csak... De tudod, a világ nem mondja azt, hogy jaj, hát nem akarok beleszólni az életedbe. Azt szeretném, hogy ha szabad lennél, és objektív döntéseket hoznál, amiket én nem befolyásolok. Nem. A világ lenyomja a torkodon azokat az elveket, koncepciókat, infókat, amivel irányítani akar. És persze nem olyan ostobán csinálja, hogy nyílt lázadást eredményezzen, nem diktatórikus rendszerben egy nagyon jól megnevezhető rossz bácsi megmondja, hogy hogy kell gondolkozni, hanem a szabadság zászlaja alatt nagyon is sokat beszél. Amire megvan a joga. Nekünk meg lenne a szabadságunk, hogy eldöntsük, hogy mit hallgatunk meg, hogy milyen információt fogadunk be. És ha ezt a döntést nem hozzuk meg, akkor csak a következő történik. Szokás szinten nem hallod Isten tanácsát. Ami azt jelenti, hogy sohasem hallod Isten tanácsát. Pillanat, türelmet, te jelentkezel?
Én jelentkezem.
Kérlek, ne tedd, mert most nem beszélgetünk, jó? Majd utána, ha lehet, jó?
Akkor majd nem.
Tehát ez egy ilyen nagyon prózai tanácsnak tűnik. Tehát oké, hogyan történhetne meg velem, hogy a Bibliának az üzenete az enyémé válna? Tehát, hogy tényleg ez válna a vonatkoztatási rendszeremmé, hogy igazán érteném, hogy Isten miről beszél, látnám az összefüggéseket, és tehát tényleg, hogy ez az enyém lenne. Hogy történhetne ez meg? Tehát az első, hogy olvasnom kéne. Olvasnom kéne egy olyan módon, hogy odafigyelek rá. Ez nagyon fontos. Tehát nagyon sokan olvassák a Bibliát, mert bűntudatuk van. De az Isten szellemére nőj föl, ne ezért olvasd. Olvasd azért, mert kincs van benne, mert válasz van benne az életedre. És ha épp egy olyan részt olvasol, ami semmit mondó, akkor lapozz és olvasd egy olyan részt, ami mond neked valamit. Ha egyik rész sem mond semmit, akkor kezd el a Rómaiakhoz írt levélnél, Lukács evangéliumánál, János evangéliumánál, Efézusi levélnél, ezek közül bármelyiknél, de mehetsz bárhova is, és olvasd úgy, mint aki aranyat bányászik. Az aranybányászat, vagy az aranymosás, az nem egy, Az egy nagyon uncsi, nagyon kevésbé látványos, de aztán borzasztó jövedelmező foglalkozás. Sarat mosol vízben, és pici kis rögöcskéket keresel benne, amik aztán egy vagyont érnek. Így történik a Bibliával is. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, két dolog szükséges. Idő és odafigyelés. Idő és odafigyelés. Ha csak időt adsz neki, nem ér semmit, vagy csak nagyon keveset, mert az információ felszínesen elmegy a fejed fölött. Olvastam, nem értettem, olvastam, ezt se értettem, ettől bűntudatom lett, olvastam, vége, hát megyek dolgozni. Tudod, halleluja, milyen jó volt, ma is olvastam a Bibliámat. Tehát Isten ezt is használja, és ezen keresztül is bejuttat valamit, de az igazi az az, amikor van egy várakozásod, van egy nagyon komoly odafigyelésed, és egy célod. Aranyat keresek, kincset, választ az életemre, kijelentést Istentől, igazságot. Én keresek, én nem olvasom a Bibliámat, én találkozom a Teremtőmmel. Én a forráshoz jöttem, hogy életet találjak. És amit olvasok, annak megengedem, hogy megváltoztasson. Amit olvasok, annak megengedem, hogy átformálja a gondolkodásomat. Úgyhogy van egy harmadik is hozzá. Tehát az első az idő, a második az odafigyelés, és a harmadik az alázat. Ugye az alázatnak az ellentéte a büszkeség. A büszkeség az egy olyan mentalitás, amely nem tanítható. A büszke ember a maga igazát védi, és elébe helyezi minden más információnak. A büszke embernek nem jelent a Biblia sokat, mert megvédi magát tőle. Alázatra van szükség, ahol azt mondod, hogy ha igazságot találtam, ha egy felismerésre jutok, akkor annak megengedem, hogy felülírja az eddigi elképzeléseimet. És ez nem egyszerű. Ezért még legtöbbször dolgoznod is kell. Ezért talán ennek a szokás résznek van egy negyedik pontja is. Első Zsoltár, az elmélkedés. És ez arról szól, hogy amikor időt adtál neki, odafigyeltél, kincset találtál, és a kincsnek meg akarod engedni, hogy megváltoztassa az eddigi programot, az eddigi meggyőződésedet, akkor azon gondolkozol. Az elmélkedés az, hogy fogod Isten üzenetét, és gondolkozol rajta. Egy odafigyelésben. Egy majdhogy nem egy imádságban, ami annyit jelent, hogy nem egyedül magadban gondolkozol, hanem Isten előtt, azaz számítasz rá, hogy ő részt vesz a gondolkodásban, hogy ő ad extra gondolatot hozzá, hogy elmélkedsz rajta. Oké. És itt álljunk meg egy pillanatra, és szaladjunk vissza az elejére. Hogy történhetne meg, hogy ez része az életednek? Úgyhogy szokássá kell alakítani. Sehogy másképp nem történik meg. Szokássá. Benne kell, hogy legyen, én azt gondolom, hogy a napi rendünkben, de a heti rendünkben mindenképpen. Pastor Brian mondta egyszer, hogy ha valami nincs benne a hetedben, akkor az nincs benne az életedben. Ha valami nincs benne a hetedben, akkor az olyan esetlegesen történik csak meg, hébe-hóba, alkalomattán, hogy elhanyagolhatóvá zsugorodik a jelentősége. Ha valamit fontosnak tartasz, akkor a heti programodban benne kell lennie. De ahogy Jézus imádkozni tanít minket, a napi rendszerességet látom benne, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És ez a mindennapi kenyér, ez nyilván egyszer az eledel, de nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Úgyhogy a lelkünk kenyere az ez a tudás, ez az információ. És azt gondolom, hogy a napi rendszeresség az, amely egészségessé tesz minket, életerőssé. Ha csak 3 naponta eszel, az milyen? Főleg, ha kemény mentális vagy fizikai munkát végzel, 3 naponta enni. Egy reggeli, három naponta egy reggeli, az milyen? Jól működsz tőle? Úgy értem, toppon vagy? Nem vagy toppon. Három napon egy reggelivel fáj a fejed, szédülsz, használhatatlan vagy, fáradt vagy, nem tudom. Minden nap egy reggeli, nem rossz reggel, délben már kevésbé tűnik jónak, estére ugyanúgy hiányállapotban vagyok. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példa. Ezek a gondolatok, az Istenre való hangolódás és a vele való együtt gondolkodás olyan, mint a napi kenyerünk. És ha ez nem válik szokássá, akkor csak nem történik meg. És a szokásnak négy dolgot kell tartalmaznia. Időt, odafigyelést, alázatot és elmélkedést. Készséget a gondolkodásra. Ezen keresztül válik a tiéddé. Most, ami egy óriási tévedés ebben az az, hogy ha ezeket hallom, hogy idő, odafigyelés, alázat, elmélkedés, ez legalább 3 óra. Ez lehet 5 perc. 5 perc a metrón. Oké, 5 perc, 5 igazi perc a metrón. Nekem volt 5 ilyen percem a metrón. És olyat láttam, és aztán olyanon gondolkoztam, ami egy új világot nyitott ki, szó szerint. Szívesen prédikálnék erről, csak azt gondolom, hogy ez a sorozat most annyira fontos, hogy nem akarok eltérülni tőle. De 5 perc a metrón megteheti. A lényeg, hogy szokássá kell alakítani. És Pásztor Kende tanította ezt nekem. És talán mondtam is már nektek, hogy az életemet egyik legbefolyásolóbb tanácsa volt. Ami valami ilyesmi volt, hogy azt mondja, valakiről beszélt, nem tudom ki volt, az már elfelejtettem, hogy azt mondja, van egy szokása, hogyha tömegközlekedési eszközön ül, akkor mindig olvassa a Bibliáját. És ott semmi más nem csinál, ha felszáll valami tömegközlekedésre, akkor ott Bibliát olvas. Na és ennyi? Ennyi. És ez olyan nagy durranás? Ez megváltoztat mindent. Kivéve, ha kocsid van. Egyébként tényleg, tehát úgy értem, az autó, mint olyan mondjuk hangos biblia, csak az a baj, hogy ugye lapozgatni kell, megállni, gondolkozni rajta, tudod, kicsit. A tömegközlekedés nagyon alkalmas, tényleg nagyon alkalmas. Egy másik lehetőség, mielőtt elkezded a munkádat. Hogyha van rá szabadságod, hogy a munkahelyeden, vagy ha vállalkozó vagy, akkor mielőtt elkezded, mert minden nap elkezdesz dolgozni, kivéve a hétvégét. A hétvégékről még gondoskodni kell. De minden nap elkezdesz dolgozni valamikor. És munka előtt mindig tudsz olvasni. Minden nap fölkelsz. Az is egy jó pont. Fölébredsz, megkevered a kávédat, és addig nem kezded el a reggelidet csinálni, meg a napot, ameddig meg nem volt az az idő, amit a Biblián. Mondjuk van, aki reggel agyhalott. Én például reggel agyhalott vagyok. Közveszélyes. Nincs sok értelme. Tehát eltölthetnék egy órát is a Bibliával. Akkor lefekvés előtt. Mindig lefekszel valamikor. Mondjuk, ha nem jól lövöd be, akkor pont belealszol. Tehát, hogy de valamilyen egyszerű szokás, érted? Tehát, ami illik a te napi rendedhez. És a másik, amit ebben meg kell látnod, az a jutalom. Tehát ezt, felejtsd el ezt a gondolatot, hogy kell, nem kell. Ha soha többet nem olvasod a Bibliádat, Isten ugyanúgy fog szeretni. Hanem a kincset lásd meg benne. Tehát, hogy bárcsak olvashatnám, mert ott gyógyul meg a lelkem. Amikor olvasom, elmúlik az aggodalom. Amikor olvasom, elmúlik a fájdalom. Amikor olvasom, akkor a fekete-fehérből színes képpé válik az élet. Amikor olvasom, amikor ráhangolódok Istenre, odafigyelek, kincset találok, és hagyom, hogy az hasson rám, akkor megszabadulok. Akkor instant, egyik pillanatról a másikra odajutok, amiért a világ embere egész életében karrierista módon harcol. A szabadsághoz jutok. Instant módon, egyik pillanatról a másikra szabad emberré leszek. Ezt érted? Egyik pillanatról a másikra megkapok mindent, ami emberileg kapható, aminél igazából nincs több, amit ha megkaptam, akkor utána minden előre menetel az életben csak ennek a már meglévő kincsnek a kifejeződése. Érted ezt? Isten mindent odaadott neked, feltétel nélkül. Akkor mégis miért nem szabadultunk meg? Erről szól ez az üzenetsorozat. Hogy látom-e azt, hogy az életem hiánya, az életem fájdalma, az életem gyötrődése az amiatt van, mert helytelenül gondolkodom az életről. Mert hazugságokat hiszek. És mert nem Isten szerint gondolkodom. Minden vallást félretéve. Semmi köze a valláshoz. Egész egyszerű. És akkor most elmondom nektek azt, amit ma reggel felfedeztem. Lukács evangéliuma 12. 13-tól 21-ig a bolond gazdagról beszél. Ezt én már utálom. Azért meg 12-13, tehát 12. fejezet, 13. vers. És utána pedig Isten gondviseléséről beszél. És erről fogok még prédikálni, fogok erről tanítani, most csak nagyon röviden. Figyelj, itt azt magyarázza el, te sose láttad, hidd el, ezt te nem láttad, nem? Te ezt mind a két részt lehet, hogy fejből tudod idézni, de sose láttad még, ami ide van írva. Egyszerűen nem láttad. Ha láttad volna, szabad ember lennél. És én ma reggel megláttam, és hogyha nem felejtem el, ha elmélkedni fogok rajta, ha megengedem alázattal, hogy Isten átírja az alapprogramot, szabad ember leszek ettől a verstől. Ettől. Azt mondja, hogy figyelj, megfigyelted a hollókat? Látod a hollókat? Figyelj, a hollók, nagyon figyelj, a hollók nem vetnek. Azaz nem fektetnek be a jövőbe. Nem szántják föl a földet, nem ültetnek bele magot, és aztán nem is aratnak. Nem aratnak. A hollók lusták. A hollók lúzerek. A hollók azok olyan lények, akiknek nem lenne szabad élniük. Mert nem vetnek, nem is aratnak. Sőt, kérójuk sincs. Nincs hol lakniuk. A hollók azok lúzerek. Ha te egy évig úgy élnél, mint a holló, a saját elképzelésed szerint hajléktalanná válnál, elveszítenél mindent, véged lenne. Jó, persze a holló egy madár, nem ember, másnak lett teremtve, de a lényeg az ez, hogy figyelj, a holló azért él, mert én teremtettem egy rendszerbe, amiben én gondoskodom róla. A mező virága. Ugye értem, Salamon a legnagyobb dicsőségében nem öltözött úgy, mint egy mezei liliom. Azaz, én öltöztettem fel a mezei liliomot. Én gondoskodom a hollóról. És én gondoskodom rólad is. Istennek lenni annyit jelent, ezt magyarázza itt, hogy én hibátlan rendszereket hozok létre, amelyek a rendszer résztvevői nélkül működnek. Tőlem működik. Pont. És a te életed is ilyen. Csak azért tettem bele ilyen furcsa elemeket, mint munka, mint szabad akarat, mint felelősség, vetés-aratás törvénye, mert fel akarlak nevelni arra a hihetetlen elhívásra, amit jelent, hogy a testem vagy, az örökösöm leszel, a fiam, uralkodó, nevelni akarlak. De az alapvetés az az, hogy nincs szükségem a te segítségedre ahhoz, hogy téged tökéletes, teljes bőségben eltartsalak. Ezt érted? Nincs rád szükség ahhoz, hogy neked jól menjen a sorod. Én gondoskodom rólad. Ezt érted? Nem érted. Nem. Meg vagy róla győződve, hogy te gondoskodsz magadról, de nem. Az a kiképzés része, az a játék része, azok extra szabályok, amikkel az alapszabályt módosítottam, de az alapszabály az az, hogy én, a mindenható Isten, aki az univerzumot és minden bonyolultságát, minden összetettségét a szavammal tartom fönt, én mondom neked, hogy ne aggódj a holnapért. Olvasd el ezt a részt. Olvasd el úgy, hogy lásd ezt benne, hogy mit akar mondani. Hogy értem, ha ez igaz, és megmered tenni, hogy megszűnsz aggódni a holnapért, azt lásd úgy, mint amikor egy pár száz évvel ezelőtti néger rabszolgát, akinek az volt a sorsa, hogy egész életében követ törjön, és a kalapács volt az egyetlen barátja. Oda mennek, leveszik a bilincset a kezéről, a lábáról, elveszik a kalapácsot tőle, és azt mondják, hogy szabad vagy. Szabad vagy. Menj. Ha ezt az egyet megérted, a lelked az egyik legkegyetlenebb bilincsétől szabadul meg. A 21. században. Oké, hogy történhet meg, hogy ilyen gondolatok valóságoddá válnak? Hanem úgy, hogy időt, figyelmet, alázatot és kis gondolkodást adsz Istennek. Nem vallásos kötelezettségből, mert jó keresztény akarok lenni, és a bűntudatom már rávet, hogy olvassak egy kicsit, hanem mert tudom, hogy lapról lapra megszabadítás van benne, lapról lapra kincsek vannak benne, lapról lapra egy nagyobb élet van benne. Ahhoz, hogy egy szokás kialakuljon, egy darabig csinálni kell, igaz? Egy darabig erővel kell csinálni. Utána már ahhoz kell erő, hogy ne csináld. Igaz? Valahogy így van. Én egyszer kipróbáltam, régen mindig pohárral mostam fogat. Csak tényleg kíváncsi voltam. Tehát ott volt a fogmosó pohár, mindig megtöltöttem, fogat mostam, és a pohárral öblítettem. És sose döntöttem el, hogy így kell csinálni, csak egyszerűen így csináltam. És kíváncsi voltam, hogy tudnék-e ezen változtatni. És azt hiszem, ilyen 2-3 hétig ki volt téve, azt hiszem, ami posztit, vagy valami ilyesmi, hogy pohár nélkül. És vettem a poharat, nem. És akkor tudod, a csaphoz hajoltam, és úgy öblítettem. És 3 hét után levettem a posztitot, és most azt hiszem 45 éves vagyok, és még most sem használok poharat. Megszűnt. Soha többet nem mostam. 3 hét után soha többet nem használtam poharat fogmosáshoz. Ha van pohár, ha nincs pohár, szóval nem használom. És nem kell erőlködnöm, hogy ne használjam. A döntés, amit meg kéne hoznod, az az, hogy találsz magadnak egy élhető heti rendet, inkább napi rendet. Ha az első nem működik, próbálj ki egy másodikat. Ha a második nem működik, próbálj ki egy harmadikat. Lesz olyan, ami működik neked. És egy pár hétig erőnek erejével élj így, hogy 4 dolgot adsz Istennek. Nem Istennek, magadnak. Időt a Bibliával, odafigyelést, alázatot a kincskeresésben, és aztán egy kis gondolkodást, elmélkedést. Amikor a kincset megtalálod, ne szaladj tovább, mert a kincset el kell rakni, az aranyat meg kell tisztítani, meg kell munkálni, kis zacskóba kell tenni, és el kell vinni az Orexhez. Vagy mit tudom én hova. Jó, rendben van ez? Azt gondoljátok, hogy ez egy ilyen, jaj, Sanyi, hát valami szellemibet mondjál, valami izgisebbet. Szerintem az egész sorozatban a legizgisebb ez volt, ha megfogadod. Meg fogja változtatni az életedet. Érted? Van egy ígéret, Péter vagy Ernő fogják tudni, vagy lehet, hogy Mami, te is tudod, hol van az, amikor az én beszédem nem tér vissza hozzám dolga végezetlenül. Van egy ígéret a Bibliában, ahol Isten azt mondja, hogy a beszédem az olyan, hogyha kiküldöm, és valaki szán rá időt, odafigyelést, alázatot is gondolkodik rajta, akkor elvégzi azt, amiért Isten küldte. Azaz egy természet feletti befolyás alá kerülsz. Tehát nem, ugye ezt mondtam, Isten nem csak halott információt ad a Bibliával, hanem önmagát adja vele. És ebbe is belemehetnénk, ez lehetne egy külön tanítás, a Szent Szellemnek, Isten harmadik személyének a munkája, miközben te olvasod a Bibliát. Ott van egy csendes, halk hang, a harmadik személy meggyőzése, aki mindazt, amit te olvasol, mélyen alkalmazza a te életedre, beírja a lelkedbe, elválaszthatatlan részévé teszi annak, ami te vagy. Lehet, hogy a tudatos éneddel el is felejted, hogy te ezt megtanultad, hogy te ezt olvastad, hogy ez a felismerésed volt, de Isten Szelleme, amikor szükség van rá, eszedbe juttatja, előhozza. A lényed működő részévé tette, és ez visszafordíthatatlan. Ámulatos. Az új ember növekszik, mint ahogy egy csecsemő felnő. És nincs mindig tudatában annak, hogy 1,60-ról már 1,75-re nőtt föl, de akkor is 1,75. Nincs a tudatában, hogy a karja 27-esből 32-esre erősödött, de akkor is olyan. Az új embered, amikor időt adsz Istennek, növekszik. Jó ez? Mondjátok meg nekem, hogy mennyi az idő. 9 óra van, akkor van még egy pici időnk, menjünk a következő pontra. Ez önmagában megérne majd egy sorozatot, tehát ez mi történik, amikor olvasok, hogy hogyan történik, de most csak annyit kell tudnod, hogy kell, hogy legyen egy szokásod, ahol időt, odafigyelést, alázatot és a gondolkodásodat, elmélkedést adsz Istennek minden nap. Mennyit? Legyen ez a te dolgod. Mit tudom én? Mennyit szoktál enni? Van, aki gyorsan eszik, van, aki lassan. De a lényeg, ha olyan kevés időt adsz, hogy a kaja nem tud lemenni, annincs hatása. Igaz? Mennyit szoktál enni? 4 másodpercet. Hát, az azt jelenti, hogy éhesen hagyom abba. És már megyek is, egy falat, ennyi fér bele. Az se rossz, úgy értem, szédülök még szét, de fejem már nem fáj. Egy falattól már nem fáj a fejem, még szédülök. Reggelizd meg rendesen. És ha jól laktál, állj föl és menj tovább. Nincs semmiféle vallásos kötelezettség benne. Mikor sikerült? Tehát mikor érezheted úgy, hogy megreggeliztél? Nem tudom, mert van, hogy nincs jutalomérzés. Van, hogy csak olvasod, eltöltötted az időt, gondolkoztál azon, amit olvastál, de nem, mintha nem jött volna semmi. Győztél, teljesen rendben van. Megtörtént. Van, hogy találsz minden olvasásnál egy kis aranyrögöt? Van, hogy kettőt? Igen, előfordul. Előfordul. Ritkán. Előfordul. De hogy naponta, két naponta találsz, az tuti. Annyi, hogy eleinte nehéz ez az odafigyelés rész. Az időt adod, de máshol van az agyad. Nehéz az alázat rész. Az időt adod, olvastál valamit, és basszus, né, nem így gondolom. Ilyenkor kéne azt mondod, hurrá! Valószínűleg itt van a szabadulás kulcsa. Hát mert ha mindent ugyanúgy gondolok, ahogy írva van, azt már valószínűleg megtanultam valamilyen mélységben. Ott van az előrelépés lehetősége, ahol valamit másképp gondolsz. Olvasom ezt, milyen marhasságot beszél ez itt, utálom, így átlapozom. Ha nem az Úr írta volna, kitépném a lapot. Na ilyenkor kell azt mondani, hogy halleluja, na ezen kell gondolkozni. Itt van a szabadulásnak egy lehetősége. Tudom, amikor olvasod, és ilyen rossz érzésed van vele, hogy ez most beleszól az életemben. Na ez az, na ez nehéz, az alázat rész, hogy hagyjam, hogy amit Isten mond, az áthasson és megváltoztasson. Miért? Mert annyira a zsigereinkben van, hogy védjük magunkat, annyira a zsigereinkben van, hogy igazoljuk magunkat. Ugye, de én nem vagyok rossz fiú, rossz kislány, én jó fiú vagyok, én mindent jól próbálok csinálni, pont az ellenkezőjét csinálom annak, ami ide van írva, de én nem vagyok rossz fiú, én jó fiú vagyok, biztos csak rosszul olvasom, hogy ez más, mint amit én csinálok. Biztos úgy jó, ahogy én csinálom, mert én jó fiú vagyok, nem vagyok rossz fiú. Jó fiú szeretnék lenni, ezért ezt átlapozom gyorsan, mert ha ezt nem lapozom át, akkor kiderül, hogy rossz fiú vagyok. Aki rosszul csinálja a dolgokat, át, ezt is átlapozom, ez se jó. Tehát tudod, mert ott van bennünk egy ilyen furcsa bűntudat, amivel igazolni akarjuk magunkat, és megvédjük magunkat az igazságtól. Ezért kezdtem az egész sorozatot a bevégzett munkával. Emlékeztek rá, hogy első alkalommal arról beszéltem, hogy ez nem arról szól, hogy rossz fiú vagy? Minden rendben van. El vagy fogadva. És nem lehetsz jobban elfogadva, mint amennyire már el vagy. Oké, ezt itt most megállok. Ez nagyon fontos lesz. Figyelj! Van egy hajlamunk arra, hogy az elfogadottság érzete miatt, az önigazságunk, az önigazolásunk miatt eltorzítsuk az igazságot. Az igazság elítél engem. Az igazság azt mondja, mondjuk, hogy ne kívánd. Azt mondja, hogy ne kívánd. És én tele vagyok kívánságokkal. Én egész életemben kívánkoztam. És amíg világi ember voltam, büszke voltam rá, hogy jobban tudok kívánkozni bárkinél. Úgy hívtam, hogy álmodozás, úgy hívtam, hogy célállítás. Olyan világokat teremtettem magamnak az elmémben, amikről, hogyha másnak beszéltem, tátott szájjal hallgattak, és azt mondták, hogy ó, én is ide akarok jutni. Én a kívánkozás nagymestere voltam. És talán még vagyok is. És a Biblia azt mondja, hogy ne kívánd. Ne kívánd. És erről volt egy tanításunk is. Lásd a különbséget a között, hogy ne akar semmit, és a között, hogy ne kívánd. De olvasom ezt, és nem bírom elviselni, hogy a Biblia rám cáfol. Nem bírom elviselni, hogy az egyik büszkeségemet, az egyik kincsemet ő ki akarja javítani, helytelennek mondja. Nem tudom elviselni ezt az általam elutasításnak, visszautasításnak értelmezett üzenetet. Ezért vagy kitakarom, azt mondom, hogy nincs is ott, vagy meghamisítom, és elkezdem eltorzítani, hozzáigazítom magamhoz. Prédikátor könyve mondja, hogy ki egyenesíthetné ki azt, amit Isten görbévé tett, és ti ki görbíthetné el azt, amit Isten kiegyenesített. És én vagyok az. Megteszem, hogy az igét és annak a magyarázatát hozzáigazítom a saját elképzeléseimhez, azért, hogy igazoljam önmagamat. Az egyetlen mód, ahogy ettől a teljesen emberi, és szerintem mindannyiunkban jelenlévő hozzáállástól meg tud szabadulni az az, amikor megerősödsz a bevégzett munkában. Amikor megérted, hogy holott Isten törvénye elítél téged, úgy értem rád cáfol, és rosszul mondtam az előbb, nem ítél el. Isten büszke rád, amikor őrzöl egy igazságot, amely téged vádol. A kívánság, a követelőző kívánság az bűn, az tönkreteszi az ember életét, holott én tele vagyok követelőző kívánsággal. De tudom, hogy nem helyes. Tudom, hogy nem helyes. Bocsáss meg, Uram. De nem fogom a törvényedet megrövidíteni csak azért, hogy én igaznak mondhassam magam. Tudod, nem fogom kisatírozni a Bibliából csak azért, mert engem elítél. Nem. Elítél, és felemelem magasra, mert igaz. Mert igaz. És tudod mit? Nem ítél el, mert Isten kifizette minden bűnömet. Mert Isten úgy szeret engem, ahogy vagyok. És csak a szeretete kívánja nekem, hogy megszabaduljak a rossz szokásaimtól, hogy megszabaduljak a bűneimtől. Nincs semmilyen jogi követelmény, amiért nekem meg kellene változnom. Hisz Krisztus meghalt minden bűnömért, egyszer s mindenkorra tökéletessé tett. Ennyi. De a szeretete kívánja nekem a tapasztalati megszentelődést, hogy ne csak a számlámon legyen meg a vagyonom, hanem el is költsem, igaz? Kívánja nekem, hogy elkezdjem megélni mindazt, ami az enyém. Úgyhogy, amikor olvasod a Bibliát, és egy olyan részhez jutsz, amely úgy tűnik, mintha vádolna téged, újjong és örvendj, egy olyan részhez jutottál, ahol kincset találhatsz. Próbáld meg megérteni, hogy miért mondja, hogy ne kívánd. Próbálj meg rájönni, hogy egy szerető atya, aki a legjobbat akarja neked, mi a bánatért mondja ezt a kötekedő, tudod, bicskanyitogató szöveget itt. Miért mondja egy szerető atya, ha annyira szeret? Nagyon jó kérdés. Valószínűleg van egy ok mögötte, amit te sose láttál. Van egy nézőpont, amiből te sose nézted. Vak voltál erre. És egy hazugságban éltél helyette. És ha megmaradsz odafigyeléssel, alázattal és elmélkedéssel ezen a ponton, akkor Isten meg fog szabadítani. Le fog venni rólad egy bilincset. Meg fog szabadítani egy börtönből. Életet fog adni. Ez van a Bibliában. Ez van benne. Értitek ezt? Jó ez? És lehet, hogy nem megyünk tovább, mert a következő annyira fontos, hogy legfeljebb egy kis bevezetőt mondok róla, jó? És jövő héten, vagy nem is tudom, jövő héten Pásztor Kende jön? Lehet, hogy jön jövő héten Pásztor Kende. Akkor jövő utáni héten, de itt fogjuk folytatni. A harmadik, a szellemi háború és a rossz szokások után az a hálátlanság és az elégedetlenség. És csak nagyon röviden elmondom ennek a lényegét, és aztán elolvassunk róla egy pár verset. Jó, de erről fogunk rendesen beszélni. Hogyan történhet meg, hogy a hálátlanság és az elégedetlenség megrabol az igétől? Ez úgy tűnik, mintha ez nem lenne két összefüggő kategória. Hát hálátlan vagyok, meg elégedetlen, de közben olvasom a Bibliát. Nem? Tehát hogy miért tartana vissza a Biblia olvasástól az elégedetlenség? Nem értem, hogy ez hogy jön ide. Kell, hogy értsd, hogy a Biblia olvasása meggyőződéseket kéne, hogy eredményezzen. Hitet. Ugye a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és a reménylet dolgokban való bizonyosság, azaz a biztosan tudható jövő ismerete. Ez a hit. Meggyőződés. És a hitnek két része van. Az egyik része a meggyőződés, az, hogy információt fogadtam el, és azt és arról tudom, hogy megfelel a tényeknek, azaz valóság. Ilyen módon a valóságnak egy egyre részletesebb képe épül föl bennem. Egyszerűen elkezdem érteni, hogy működik a világ. Egyszerűen elkezdem érteni, hogy működik az élet. Tudom, megtanultam. Isten elárult a titokról, titokra vitt engem előre is, mint ahogy egy sötét teremben, ahogy fáklyás emberek tőlem távolodva mennek kifelé, egyre több fényt látok, és a végén látom az egész termet. Ámulatos. Ez a hit. Válaszok az életre. De mit ér a hit a második tényező nélkül, amelyet úgy hívunk, hogy bizalom? Mit ér bármilyen információ, ha nem bízol benne? Ha nem mersz döntést hozni az alapján? A bizalom nélkül a hit, a tudás halott információ, hasztalan a számodra, mert nem fogsz lépni, nem fogsz dönteni az alapján. Ezt érted? Mint a szék, amiről tudsz, de sose ülsz rá. Mint a híd, amely átvisz az ígéret földjére, de félsz tőle, hogy leszakad, ezért sosem mész át rajta. Mint az autó, ami a tiéd, de mert félsz vezetni, mert nem bízol benne, hogy hasznodra lehet, ezért sosincs a hasznodra. Érted? A hit a meggyőződés bizalom nélkül nem ér semmit. És most figyelj! Amikor Isten megválaszolja egy kérdésedet az életedre vonatkozóan, a válaszban többnyire ő is benne van. A válasz többnyire így hangzik, hogy én megoldom. Ezt érted? Isten nagyon ritkán ad az ő személyétől függetlenül is hasznos választ. Ad ilyet, az üzleti élet ezért működik, a világi embereknek is, mert Isten elmondta, hogy hogyan működik az üzlet. A siker azért létezik világi emberek számára is, mert Isten elmondta, hogy mik azok az összefüggések a világban, amelyeket, hogyha egy ember tiszteletben tart, akkor elkezdenek működni neki a dolgok. Ha követ kőre raksz, fal lesz belőle. Ha vigyázol rá, hogy függőleges legyen, a fal nem dől el. És lám-lám, ezeket az összefüggéseket értve, emberek falakat építenek. Oké? Okay? Tehát a dolog működik. Van olyan információ, amelyben Isten saját magát, mint nélkülözhetetlen tényezőt nem rakja bele. De a többségébe belerakja. A legtöbb válasz így néz ki, hogy majd én, mondja Isten, én veled leszek, én megsegítelek, én megválaszolom, én hordozom ezt is, én ott vagyok veled. Oké, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem kapsz egy Isten nélkül is működő módszert. Ezt érted? Amiben bízhatnál úgy, hogy bízol magadban, meg bízol a módszerben, én megcsinálom a módszert, és működik. Mert van egy harmadik tényező. Isten vagyok én, lehet, hogy van egy módszer, és kell a harmadik tényező, Isten, akiben bíznom kell. Ezt érted? Akiben bíznom kell. Ha nem bírok bízni, a harmadik lába hiányzik a széknek, akkor mi történik? Ugye, a sámlinak a harmadik lába, ha hiányzik, akkor mi van? Nincs semmi. Az instabil, két pont egy vonalban eldől. Kell a harmadik láb. Bizalom Istenben. És most lépjünk vissza hálátlansághoz és elégedetlenséghez. Ha hálátlan vagyok, ha elégedetlenség van az életemben, akkor az tudatosan is, de tudat alatt egy vádat fogalmaz meg Istennel szemben. Hallottad ezt? A lelked legmélyén tudod, hogy Isten tehet róla, hogy nincs meg mindened. Hogy az életed valódi és mély hiányt szenved. Erről Isten tehet. És hogyha Isten egy hiány szenvedő életet ad nekem, akkor Isten nem az, akinek mondja magát. És hogyha nem az, akinek mondja magát, akkor hogy a bánatba bízhatnék benne? Nagyon egyszerű képlet, de nagyon mély. Abban a pillanatban, ahogy megengeded a lelkednek, hogy hálátlanság és elégedetlenség épüljön benne, abban a pillanatban épül egy vádirat Istennel szemben, ha nem is tudatos, de tudat alatti szinten igen, amely megfosztja Istent a tekintélyétől és a jogától, hogy bíz benne. És csak azt veszed észre, hogy hát Isten jó pofa, meg olvasom itt a Bibliát, meg minden, de csak egyszer nem bízom benne. Hogy bízhatnék benne? Nem, csak egyszer nem működik nekem, nem tudok benne bízni. Nézd meg, ez is gyengús, az is gyengús, ez sincs jól az életemben, az sincs jól. Tudod, igazából olyan vagyok, mint egy mostoha. Hogy hívják azt, a hamupipőke, aki volt? Az, igen. Tehát, hogy biztos vannak, akiket szeret, de én az vagyok, akivel, tudod, én... Isten nem az, akinek mondja magát. Nem szeret engem. Hát szeret, persze, alázatos vagyok, igazat adok. A Biblia azt mondja, hogy szeret, akkor szeret. De valójában a lelkem mélyén van egy vádam Isten ellen. És ha az a vád jogos, akkor a bizalmad Istenbe megkérdőjelezhető. Értitek ezt? Nagyon kis aranyos kis képlet. De ha nem bízol Istenben, akkor hány lába van a sámlinak? És mennyire tudsz ráülni a sámlira? Mondd meg nekem, hogy mennyire tudsz rájönni a kétlábú sámlira. Úgy, hogy rábízod magad, fölmeld a lábadat és pihensz egyet. Mennyire tudsz a kétlábú sámlira rájönni. Érted ezt? És az életedre adott válaszok 70%-a ilyen. És csak nem működnek. Miért nem működnek? Mert hálátlanság van az életedben. Mert elégedetlenség van az életedben, aminek a következménye, hogy nem bízol Istenben. Most, ami megér egy üzenetet, és szerintem erről fogunk beszélni jövő héten, hogy hogy kerül hálátlanság az életünkbe? Hogy kerül elégedetlenség az életünkbe? Mi táplálja ezt? Honnan jön? Mit gondolunk rosszul? Mit nem látunk? Mit értettünk félre? Hogy az a nagyon is valós, és a te szempontodban nagyon is jogos érzés, hogy egyszerűen ez nincs, ez is rossz, az is rossz, panasz van az életemben, amit ha most megpróbálnék elvenni tőled, és most ezt nagyon figyelj rám, megértem, hogy panaszkodsz. Érted? Sajnálom. Tényleg. Megértem. Nem fölülről lenézve megértem, hogy kis béna vagy, de azért én aranyos vagyok, úgyhogy megértlek, hanem szívből értem, én is panaszkodom. Én is hálátlan vagyok. És nekem sincs igazam. Ezt érted? Föl van építve egy gigantikus gépezet, amely az minden érzékszervünkre hatva kényszerít a hálátlanságba. Az az alap gondolkodásmód és alap hozzáállás, amiben felnevelkedtünk ebben a világban, az elégedetlenségen és a hálátlanságon alapul. Arról szól, hogy mit nincs, és mit kell megszerezned. És addig, amíg azt nézed, hogy mit nincs, és elhitted, hogy az élet teljességéhez meg kell szerezned, addig semmi más nem lehetsz, csak hálátlan és elégedetlen. Hisz elégtelen vagy. Hisz ott van egy hosszú lista, ami kell ahhoz, hogy teljes légy, hogy élhess. És amíg az nincs meg, addig nem vagy teljes, elégtelen vagy, és te jogosan vagy elégedetlen. Értitek? A kérdés az, hogy tényleg létezik-e egy hosszú lista azokról a dolgokról, amelyek ténylegesen hiányoznak az életedből. Ahhoz, hogy élhess. Ez a nagy kérdés. És itt kanyarodunk vissza Lukács 12-höz. És csak elolvasom. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Se a házatokért, hogy miből fogjátok felépíteni, se a kocsitokért, hogy mivel fogtok tankolni. Se az új kocsitokért, hogy vajon szebb lesz-e, mint a szomszédé. Se a nyaralásért, hogy vajon a félvilágot, vagy az egészet fogjátok-e körbeutazni. Mert több az élet a nyaralásnál. És több az élet a kocsinál. És több az élet a 100 milliós villánál. Persze, 200 milliós villa. Több az élet a tápláléknál és a ruházatnál. Figyelj, tehát csak ez, abban a korban ez nagy dolog volt. Ha valakinek volt ruházata, volt rendszeresen mit ennie, és esetleg volt háza is, ez értem hipergazdagság. Értem, mi már nem is értjük, hogy miről beszél. Tehát értem, te most komolyan azzal próbálsz minket, hogy értem, ne aggódjak a kaja meg a ruha miatt. Hát értem, elég nagy gáz lenne, ha a kaja meg a ruha miatt kellene aggódni. Hát igen, tehát sokan, de azért várjál, tehát hogy jó, igen, azért sokan, de azért ezt is eltolnám egy picit, akik a kaja meg a ruha miatt aggódnak, azoknak többnyire van legalább egy váltás ruhájuk, amit fölvehetnek. És többnyire heti rendszerességgel azért tudnak enni is valamit. Tehát amiről itt szó van, az, hogy nincs egyáltalán, van egy ingem, és azt is lerágták rólam. És hogy, tudod, és, tehát, hogy az éhhalál fenyeget. És tehát Isten eléggé leviszi a lécet, tehát hogy és közben egy elvet próbál tanítani. És az elv az ez, figyeljetek. És aztán itt a példákban elviszi onnan, hogy tehát oké, ha azt mondanánk, hogy a létszükséglet, ami, tudod, ami tényleg ahhoz kell, hogy túlélj, ne aggódj miatta. Jó? De vigyázz, én nem száraz kenyéren és vizen akarlak tartani. Figyeld a példát. Azt mondja, az élet több a tápláléknál és a test a ruházatnál. Több. Amikor ezekre fókuszálsz, az azért baj, mert elhiszed, hogy ez a lényeg. Mert elhiszed, hogy az élet a táplálék, a kocsi, a ház, hogy a test, a ruházat, a kisportoltság és stb. Nem az a baj, hogy ezek értékek a számodra, hanem az, hogy nem látod a többet. A többet. És akkor itt mondja, szóval figyelj, nézd meg a hollókat, nem vetnek, és nem is aratnak. Nincsen kamrájuk, sem csűrük. A hollók azok a lúzerek, akikről már beszéltünk. Isten mégis eltartja őket. Ki eltartja őket? Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Meg kell válaszolni a kérdést. Mennyivel? 50%? 100? Kétszer olyan értékes vagy, mint egy madár? Krisztus az életét adta érted. Oké? Okay? Isten nem hollóvá lett, hanem emberré. Nagyon fontos. Isten nem hollóvá lett, hanem emberré. És ma is ember. Jézus Krisztus a mennyben ma is ember. Mennyivel vagy fontosabb egy hollónál? Oké? Okay? Mennyivel vagy fontosabb egy hollónál? Azt mondja, hogy de aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani az életét. Figyeld, hogy mit mondott? Azt mondta, hogy ha aggódsz, mondjuk ott van egy 85 éves bácsi, közel a halálhoz, és aggódik, és az aggodalmával egy évvel tovább él. Mert volt egy nagyon komoly szándék, ezért meghosszabbította az életét. Igaz? Értem, figyelj, Isten, rossz példát mondtál, ez egy csoda volna. Ez olyan hatalom kell, ami túlmegy az emberi képessége. Miért egy ilyen ostoba példát tettél bele ide? Megmondom miért. Azért, ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, azaz még az életeteket se tudjátok meghosszabbítani, akkor mit aggódtok a többi miatt? Értitek a példát? Azt mondja, hogy ha az életedet meg tudnád hosszabbítani 5 perccel, az lenne a legkisebb dolog, ami szóra érdemes. De még erre se vagy képes. Nem érted, hogy az életről való gondoskodást alapszinten nem adtam a kezedbe, hanem megtartottam magamnál? Nincs az emberi hatalom körében. Ez az egész. Hanem az Isteniben van. Azt mondja, figyelj, ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? És itt jön a másik véglet. Nézzétek a liliomokat, miként növekednek. Nem fáradoznak, nem is fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Tudjuk, hogy Salamon a világ történelem leggazdagabb, legbölcsebb, legszínpompázatosabb embere volt. Úgyhogy Isten azt próbálja mondani, hogy figyelj, én Salamon istene vagyok, meg a liliomoké. Én Salamon istene vagyok, és a hollóké. Én vagyok a te istened, és én gondoskodom. Ebben a szférában szabadon. Étel, ital, és salamoni gazdagság, és színpompa. Azt mondja, ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, azaz tudod, lekaszálják, széna lesz belőle,
azt eltüzelik. Ez a haszna. Isten, miért teremtettél liliomokat? Hát, hogy egy kicsit színes legyen, és aztán, hogy elégessük. Mennyivel inkább titeket, kicsiny hitűek? Oké, tehát, hogyha a mező füvéről gondoskodik, és ilyen pompásan öltözteti, akkor mennyivel inkább minket? Úgyhogy ezt mondja, ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik, azok az emberek, akik nem tudják, hogy van Isten, akik nem tudják, hogy nem nekik kell mindenről gondoskodni. És ezt mondja itt, inkább keressétek, és itt vagyunk az üzenetnél, az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Ne féljetek, kicsiny nyáj, mert úgy tetszett az atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Úgyhogy mit csinálj? Keresd Isten országát. És ezek ráadásul megadatnak. Isteni hatalom körében vannak, ő osztja, és akarja osztani, ahogy neki tetszik. Mindenről gondoskodom, ezt mondja Isten, mindenről törődöm. De neked adok feladatot, amikor keresed az országomat és igazságodat, felnevellek örökösömnek, felnevellek királynak, felnevellek vezetőnek. Adok neked felelősséget, munkát, családot, elhívást, tevékeny leszel. De ne feledd el egy pillanatra sem, hogy én vagyok Isten, és nincs Isten rajtam kívül. És azokat a dolgokat, amik miatt aggódsz, az isteni hatalom körében tartottam meg, és nem adtam át neked. Nem tudod az aggódásoddal meghosszabbítani egyetlen egy perccel sem az életedet. És ez a legcsekélyebb. És ha erre se vagy képes, akkor hogy gondolod, hogy a többit, az igazán nagy dolgokat megérinthetnéd? Keresd az én országomat, keresd az én rendemet. Az ország az az a hely, ahol a törvény és a törvény alkotója a király uralkodik. Élj abban a világban, ahol Isten törvénye határozza meg, hogy mi a jó, mi a rossz, mi van fent, mi van lent, miért kell aggódni és miért nem, miután fuss és miután nem. Légy szabad a hazug elképzelésektől. Hogyan? Idő, odafigyelés, alázat, gondolkodás. És aztán hála, hála, hála. És a hála alapja ez, és ez az utolsó gondolatom. A hála alapja ez, figyeljetek, Isten mindent odaadott. Semmi se hiányzik. Ezt érted? Ez az alapvetés. Isten mindent odaadott. Semmi sem hiányzik. Mindent odaadott. Semmi sem hiányzik, ami az életre kell. Elképzelhető, hogy egy időre nehézségek között kell élned, nélkülözésben, fájdalomban. Abszolút, ez a tervnek a része, a program része. Abszolút. De ez nem változtat azon, hogy Isten mindent odaadott. Semmi sem hiányzik. Amen. Ámen, erről fogunk még legközelebb gondolkozni, úgyhogy mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy taníts minket. Taníts minket jól olvasni, jól hallani, jól engedelmeskedni. Taníts minket meghajolni az igazság előtt, és új felismerésre jutni. És szabadíts meg minket olyan hazugságoktól, amelyek tényleg börtönbe zárják az életünket. Micsoda börtön az aggodalom. Micsoda börtön olyan terheket cipelni, amelyek elhordozhatatlanok. Azonnali kudarc, bizonyos kudarc, mert olyan teher, amit nem bírhatok el. És mégis rávesznek, hogy felvegyem. Csak engedd meg, hogy letegyük ezeket. Csak szabadíts meg minket a téves elképzelésektől. És hogyha még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltódat, tudd, hogy ez az első lépés. Ez az első lépés. Ő egy ajándék, nem kér cserébe semmit, csak azt, hogy elfogadd őt. Ő meghalt minden hibánkért, minden bűnünkért. És ha elfogadjuk őt, mint a megváltónkat, akkor örök életet ad nekünk.
elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. És csak még egy gondolat, hogy a folytatásban olyan kategóriák lesznek, ugye a hála, a hálátlanság, elégedetlenség, elő fogunk olvasni, van egy csomó versünk is. A következő a nyomorúság lesz, ami nagyon jól kapcsolódik a hálához, ugye, mert olyan sokan élünk nyomorúságban, valódi nyomorúságban. Fel tudom-e dolgozni, a helyére tudom-e rakni. Aztán a bűn a következő a sorban. Teljesen félreértjük a bűn hatását. Akkor az alapértékek hiánya, vagy félreértelmezése, és aztán a meg nem értés. Ezekről fogunk beszélni. Ezek mind alapvető kategóriák, amelyeket ha felismerünk, és úgymond leleplezünk, akkor szabadokká tesz minket arra, hogy minden nap kincset találjunk Isten beszédében. Amen. Amen. Van-e esetleg kérdésetek, vagy igen? Oké. Megy még a felvétel, Attila? Akkor megismétlem a kérdés mellett, hogy nem hallott. Belehallatszott? Nem. Oké, a kérdés az, hogy olyan sok embertől hallott, hogy a múltjából, a neveltetéséből hozott rossz gondolatokat, rossz meggyőződéseket, amelyek a tudat alattiában voltak, ezeket felismerte, elhagyta őket, és az addigi szegénységet gazdagságra tudta váltani. Egyszer csak sikeressé lett, mert ezeket a hamis berögződéseket megszüntette. És a kérdés az az, hogy akkor ez egy hazugság-e, hogy a gazdagság jöhet azzal, hogy néhány új felismerésre jutok. Oké, itt két része van a válasznak. Az egyik része Prédikátor könyvében van, amely így hangzik, és emlékezzetek Pásztor Borcinak az előadására, hogy engedd meg magadnak, hogy hibázz. És ott rákérdeztünk a sikerre, hogy mekkora része van a sikerben az embernek, és mekkora része van Istennek, vagy más tényezőknek. És van egy nagyon fontos alapvetés, amit muszáj, hogy kiindulási pontnak vegyünk, ahogy tovább gondolkozunk. Ez nem a végső válasz, hanem az alapvetés. És Prédikátor könyve 9-11-et szeretném olvasni. Azt mondja, azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban. A gyorsak sose győznek a futásban. Tehát az olimpiát nem a gyorsak nyerik meg? De, a gyorsak nyerik meg. Tehát gyorsnak lenni esélyt ad rá, hogy nyerj. De az igazság az, hogy nem mindig a leggyorsabbak nyernek. Igaz ez? Nem mindig a gyorsak győznek a futásban, ezt mondja. Nem a hősök a harcban. Igaz-e, hogy bátornak kell lenni, és harc edzetnek ahhoz, hogy legyen esélyed egy csatában nyerni? Igen, igaz. Ez azt jelenti, hogy mindig a hősök győznek. Nem lehet az, hogy egy hőst egy eltévedt nyíl eltalálja még a csata előtt, és tudod, sok száz méterre az összecsapástól holtan esik le a lováról. És nem lehet, hogy egy szerencsétlen béna, aki tegnap előtt kapott kapa helyett kardot a kezébe, a küzdelemben csapkodva megsebesít egy hőst úgy, hogy végez vele. Megtörténhet? Ezt mondja. Azt mondja, hogy nem a hősök a harcban. Nem a bölcseknek jut a kenyér. Igaz az, hogy okosnak kell lenni ahhoz, bölcsnek kell lenni, hogy egy lehetőséget megragadj, hogy valamit felépíts, hogy sikerre juss. Igen, ha nem vagy bölcs, nem vagy okos, akkor a lehetőséget, amely jön neked, el fogod rontani. Úgy értem, tudod, ott van a lehetőség, és nem tudod megragadni, mert ostoba vagy. Elrontod. Ugyanakkor láttunk már ostobákat sikeresnek? Bizony, láttunk. Bizony, megtörténik. Javítja az esélyt, ha okosabb valaki. Javítja az esélyt, ha gyorsabb valaki. Javítja az esélyt, hogyha hős valaki. De amit Prédikátor látott, a világ legbölcsebb embere, Salamon, azt mondja, hogy nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat. Mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. És ez nagyon fáj a mai sikerorientált világnak. Mert behoz egy tényezőt, amely független az embertől. A mai sikerlélektan szeretné azt tanítani, hogy minden tényező csak az embertől függ. Azt szeretné mondani, hogy ha te megtisztítod a tudatalattidat, ha megtanulod a megfelelő elveket, ha önfegyelemre bírod magad, hogyha kitartásra bírod magad, ha megtanulsz helyesen gondolkozni, ami mind igaz és mind helyes, akkor a siker minden tényezője a te kezedbe kerül. És garantáltan sikeres leszel. És ez csak egyszerűen nem igaz. Ezt mondom tapasztalati alapon is, én sikeredző voltam évtizedekig, ha lehet így mondani, és bizony az egyik dolog, amit megtanultam, az az, hogy nem tudok mindenkit sikeressé tenni. Egyszerűen nem tudok mindenkit sikeressé tenni. Mert mindezek az időtől és a körülményektől függnek. És persze mondhatnánk még egy hosszú listát, ez egy nagyon rövid idézet volt, nem a teljesség igényével elemzi a siker és a kudarc tényezőit, de egy dolgot mindenképpen tanít, mégpedig azt, hogy két összetevő van. Két összetevő csoport. Egy, ami függ tőled, és ilyen módon igaz, hogy új felismerésekre kell jutni, igaz, hogy hozhatok magammal a múltamból egy olyan meggyőződést, hogy én például értéktelen vagyok, én sose viszem semmire, ezért ez a parancs, hogy értéktelennek és eleve életképtelennek tartom magam, minden cselekedetemet megmérgezett. Elkezdtem csinálni valamit, és úgy csináltam, mint aki tudja, hogy ez úgyse fog működni. Félszívvel, kitartás nélkül, bénán, mert tudtam, hogy amúgy is béna vagyok, úgyhogy a meggyőződésemnek hűen bénán is csináltam. És aztán, amikor egy ponton új felismerésre jut valaki, és rájön, hogy ő nem is béna, és nincs is kudarcra ítélve, valami sikerült neki, és emberek és olvasott, és tanult, esetleg olvasta a Bibliát, és rájött, hogy ugyanannyi esélye van, mint bármelyik másik embernek, akkor elkezdett hinni abban, hogy ő is, hogy a maga részét meg tudja tenni, és elkezdte jól csinálni, elkezdett odafigyelni, elkezdett lehajolni a lehetőségekért. Itt egy lehetőség megpróbálta, ott egy lehetőség megpróbálta, ott egy lehetőség megpróbálta. 3 kudarc, de elkezdett hinni magában, ott egy lehetőség megpróbálta, 4 kudarc, ott egy lehetőség megpróbálta, 5 kudarc, és az 5. sikerült. A hely és a körülmények és az összes többi tényező az 5. úgy alakult, hogy az sikerült. Ez azt jelenti, hogy ő a mindenható, és amihez csak nyúl, az sikerül? Nem. Azt jelenti, hogy az ő részét jól csinálta, kitartó volt. Hitt abban, hogy a maga részét meg tudja tenni. És elviselte a kudarcot 4-szer, hogy az 5. learadhassa a sikert. Ez az egyik válasz. A másik válasz viszont az, hogy ki mondja meg, hogy mi a siker. Tehát ki mondja meg az egyik legnagyobb csapda a modern világban, hogy egy tésztaszaggató életreceptet követünk. A divat, a pillanatnyi korszellem megrajzolja az úgynevezett sikeres élet vázlatát, és minden ember, mert hogy ez van hirdetve és ez van magasra emelve, ezt próbálja megvalósítani. Igaz-e, hogy minden ember boldog lenne, és teljes lenne, hogyha az elénk rajzolt siker célt elérné? Nem vagyunk egyformák. Van ember, akinek a halála lenne, ha úgy kéne élnie, amit elénk rajzoltak. Belepusztulna. Tehát nem, hogy nem lenne boldog, belehalna. Nem való neki. Nem, engedjetek szabadon, hadd repüljek, nem kell nekem, hadd legyek az, akinek Isten teremtett. Hadd legyek az, aki én vagyok, és nem vagyok olyan, mint te, és nem kritizállak. Legyél olyan, ami ennek Isten teremtett, de én is hadd legyek az. Hadd találjam meg az én utamat, amit nem én választok magamnak, Isten már választott nekem. És rengeteg hely van, ahova mehetek, de amikor ő megalkotott engem, akkor volt egy gondolata felőlem. És olyannak alkotott, hogy egy zárba beleíjek, mint kulcs. És tudod mit? Én szeretném megtalálni azt a zárat, ahol én vagyok a kulcs. És nekem nem utogass olyan zárakat, amiben nem illek. Ezt érted? Ez egyik nagy hazugság a sikerlélektanban az az, hogy egy standard mintára próbálnak vezetni mindenkit, nem szabadságra. Ez válasz volt a kérdésedre? Oké, a nagyfiammal beszélgettünk valamelyik nap. Van még egy pici időtök? Ő most a pályaválasztás előtt áll, és a következőt mondta nekem, figyelj Sanyi, most épp küzdik a matekkal, és érettségi előtt van 5 éves suli, és nagyon, nagyon jó srác a Dani, tehát tényleg nagyon penge. És azt mondja, figyelj, én nem tudom elképzelni, hogy az élet csak annyi, hogy lesz egy munkahelyem, egész nap dolgozom, eszem, iszom, és ennyi. Szóval figyelj, nem tudok beletörődni, hogy ennyi az élet. Ez hülyeség, hogy én azt gondolom, hogy ennél többre vagyok elhívva. Hogy ennél többről kéne, hogy szóljon az élet. Olvastunk valami hasonlót? Nemrég. Szóval ne aggódjatok a testetekért, hogy mit egyetek, mert több az élet az evésnél, és több az élet a ruházkodásnál. Szóval figyelj, de hol találom a kiutat ebből? Az iskolába járok, próbálok tanulni, nincs kiút. És én nem hiszek az iskola rendszerben. Nagyon hiszek a tanulásban. Nagyon hiszek a profizmusban. Nagyon hiszek abban, hogy minden tanítódnál okosabbnak kéne legyél. Minden tanítódnál bölcsebbé kéne, hogy legyél. De nem hiszek az iskola rendszerben. És a fiam fogalmazta meg tegnap tökéletesen, hogy miért nem hiszek benne. Azt mondja, figyelj, rájöttem. Ez a rendszer arra tanít meg téged, hogyan legyél átlagos. És semmivel se több. Ez a rendszer arra tanít meg, hogyan legyél engedelmes tagja a nagy gépnek. És semmivel se több. És a való igazság az az, hogy mi sokkal többre vagyunk hivatottak. Oké? És a srác most top infotermékeket hallgat és tanul a világ legjobb menedzserképzőinek és marketingeseinek és üzleti gondolkodóinak az anyagait olvassa, hallgatja, tanulja. Gimnazista. Mert rájött, hogy ha jutni akarok valahova, akkor olyanoktól kell, hogy tanuljak, akik el akarnak engem juttatni valahova, és nem olyanoktól, akik meg akarnak tartani valahol. Úgyhogy nagyon is igaz, hogy a tanulásnak, a fejlődésnek van értelme, mert bizony az emberi érvényesülésnek egy jó része az tőlünk függ. Az én konkrét döntéseim és a dolgokhoz való viszonyom határozza meg a sikert és a bukást. De van egy óriási rész, ami meg nem tőlem függ. Mondhatnánk úgy, hogy ami Isten kezében van. És itt meg arra az alázatra van szükség, hogy én megengedjem Istennek, hogy ő időzítsen, hogy ő hozzon és vigyen el az életemből dolgokat. És prédikátor úgy mondja, hogy mindez az időtől és a körülményektől függ. Mondjuk úgy, hogy mindez Istentől függ. És az előbb olvastuk, hogy Isten hogy gondolkozik. Úgy gondolkozik, hogy keresd először az én országomat és igazságomat, és mindezeket én ráadásul adom neked. De van ennél több. Én a többről fogok beszélni, és a több árnyékában lehet, hogy a mindennapi apróságokat tologatjuk egy kicsit jobbra, kicsit balra. Lesznek évek az életedben, amit te úgy fogsz átélni, hogy szegény vagy. De azok az évek az életedben a nagyobb, a több szempontjából óriási jelentőséggel bírnak. Nem azért vagy szegény, mert én meg akarlak rabolni valamitől, vagy mert nem törődöm veled, hanem mert ez része a kiképzésnek. Mert nagyon szeretlek, és nagyon magasra akarlak vinni. És akiket nagyon magasra akarlak vinni, azokat nagyon szigorúan és keményen kell kiképezni. És ebben vagyunk benne. Olimpiai bajnok leszel. De ennek az ára az, hogy a kényelmes napokat néha kényelmetlen napok váltják le. És nem a kényelmetlenség, hanem a te lelked növekedése, fejlődése, a szabadság a cél. Oké? Okay. Amen. Sziasztok!